Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Jó estét kívánok! A Demokrácia most című műsorban a házigazdák szokásos módon Sain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk. A mai vendégem Szabó András, és a Szabó András működéséből is a kozáktéri ifjúsági ház történetéről szeretném, ha ebben a közel egy órában beszélgetnénk. Néhány dolgot előjáróban én hadd mondjak el. A 15. kerületben az ottani kisbizottság a 70-es években két régi épületet felújított, és két ifjúsági házat indított, körülbelül egy-két hét különbséggel, időkülönbséggel. Az egyik a Kozák téren volt, az általános iskolának egy ilyen melléképülete volt, erről fogunk ma beszélni. A másik a lakótele bejáratánál volt, akkor Frankovics úton, a Frankovics úti ifjúsági ház. A kettőnk érdekes sorsa, hogy mi mind a ketten a Kassák klubban voltunk korábban, és ide kerültünk, mint kezdő népművelők, tehát mind a ketten itt kipróbálhattuk magunkat. Ha valami kiegészíteni vagy módosítani való van, akkor mondd ezt el, András, légy szíves.
És ez még az is tartozik, hogy két éves munka után mind a ketten ifjúsági díjat kaptunk a parlamentben azért a munkáért, amit te a Frankovics vagy meg a Kozák téren csináltam.
Hát ez egy mellékes,
de... Nem, persze, csak azért.
Jó, de a történetről gondoltam, hogy beszéljünk, mert jó, nagyon érdekes. Ugye itt arról van szó, hogy egy általános iskolának egy épületében jó szándékkal a kisbizottság felirányított, hogy legyen a helyi fiataloknak egy ifjúsági klubja. Ráadásul ebben az időben, vagy talán ez valamivel megelőzően épült az M3-as út.
Csak utána készült utána. Az M3-as. Jóval
akkor
utána.
Mert
akkor azt az épületet is egy kicsit másként kellett alakítani.
Akkor az M3-ast kihagyjuk most.
De jó? Ez az épület úttörőháznak indult.
Aha.
Tehát amikor az első beszerzések csomagjai rengeteg olyan játék darabkák voltak, amit sose tudtunk felhasználni, mert a célközösségünk más volt.
Mármint, hogy a kisbizottságnak ez volt a szándéka vele.
Így van, úttörőknek, gyerek, tizenéveseknek, talán 10 éveseknek készül.
Minden esetre annyit, tehát itt az valós a közös múltunkból, hogy mi mind a ketten a Frankovics, illetve a Kassák klubban szocializálódtunk főleg a közösségi munka iránt, és akkor mind a kettőnk keresett valami kiugrási lehetőséget egy más foglalkozásra. Te korábban nyomdász voltál?
Így van, így van. Nyomdász voltam,
meg
katona, speciális katona, és utána nyomdász. Újra visszanyomdászkodtam.
És ez az új terep, ez mind a kettőnk számára valami kibontakozást jelentett, úgyhogy volt valami ismeretünk erről. Te hogy kezdtél ehhez hozzá, és mik voltak az első benyomásaid a Kozák téri ifjúsághoz kapcsán?
Hát jól emlékszem, 74 áprilisában adták át a házat ünnepélyes keretek között, az egyik elvtársam, másik elvtársnak adta át, a úttörő zenekar, minden hókusz-pókusz volt, én ott álltam a sarokba, akinek kellett vezetni másnap, és egyszerűen valahogy engem nem vettek észre.
Tehát a ház működtetésére szerződtek.
Ott áldig álltam a sarokban, míg el nem ment mindenki, elvitték a poharakat és mindent, ami a reprezentációhoz kellett, és akkor ott maradtam a házba, kezemben a kulcsa, egy üres épülete.
Volt egy küldetés, vagy egy megbízás, hogy mit csinálj itt?
Nem, fogalmuk se volt, hogy mit csináljak. Abszolút nem, csak a csináljak itt valamit, azt mondták.
Akkor te hogy kezdtél hozzá?
Hát azt csináltam, amit egyébként mindig is gondolok, hogy az a ház azoké lesz, akik bejönnek. Uh-huh. És kezdtem. És ugye a környéken azt kell tudni, hogy a Kozák téri nagy gyűjtőhelye volt a mindenfajta helyzetből kikeveredett ilyen marginalizált fiataloknak. Tehát ezeknek a környéken élő tizenéveseknek egy ilyen gyűjtőhelye volt, ahol romák, nem romák, ott csibészkedtek, szivatták egymást, meg provokálták a felnőtteket, meg egymást. Jó, eltöltötték az időt, és éles szemmel figyelték, hogy mi készül itt a Kozák tér sarkán. Uh-huh. És aztán, amikor csend lett, ugye, és akkor ők már néhányan akkor már bemerészkedtek, hogy ez itt micsoda.
És akkor ez azért hetek, vagy napok, hetek.
Már az első nap is egy-kettő beszivárgott, aztán ugye nem bántotta senki, meg nem zavarták.
Híre ment, gondolom.
Terjesztették, hogy akkor mások is bebátorkodtak itt tulajdonképpen.
Csak ki ott megszólított, mit mondtál neki, hogy most itt mi lesz, vagy mit csináljunk?
Egy klub. Azoknak, akik ide fognak járni, akiknek kedve van. Nem csináltam ebből nagy ügyet, nem csináltam más hókusz-pókuszt, azt mondtam, hogy ha van kedvük, akkor szeretettel látom. Uh-huh. És ráadásul úgy csináltam, mert ugye egyedül voltam a látszat ellenére, bár mindenki mindent mond. A főnökünk az például felvett nekem egy embert, munkatársamnak, aki délutáni programról van szó, csak a hallgatóknak mondom. A délután nem ért rám, mert délután egyetemre járt, szóval ilyen csókos fiú voltam maga szintjén, tehát egyedül kellett kellett vezetnem, ezért úgy kezdtem az egészet, mert láttam, hogy elég nyers fiúk vannak, hogy egyszerre csak egy ajtót, vagy egyetlen egy szobát nyitottam ki. Uh-huh. Tehát nem voltak úgyse sokan, és akkor azt átláttam, és akkor mindig tudtam mindenkivel beszélgetni, játszani, kíváncsi voltam, hogy honnan jöttek, kik a barátaik, egyáltalán mit szoktak csinálni, amikor nincsenek itt. Szóval csomó olyan dologgal foglalkoztam, ami mindig ilyen szempontból fontos, barátkoztam, ismerkedtem.
És amikor egy picit távolabbra menve már időben a belépéstől, amikor egy pár nap eltelt, mi volt az összbenyomásod, hogy mivel kellene itt kezdeni ezeken a beszélgetéseken kívül, mert azt hiszem, hogy ez végig megmaradt. Ha bárki betért, ott beszélgetni lehetett veled, vagy hát egymással.
Nem sok lehetőség van, azt értettem, hogy kicsodák ők. Tehát aha. Ők egy, hogy is mondjam, csak az iskolában is rosszul teljesítő, az életben sem igazán sok támogatást élő, a családjuktól is elutasított tizenévesekről van szó, tele indulattal, feszültséggel, kommunikációs zavarokkal, elképesztően izgalmas emberek ellen. Azt csinálták tulajdonképpen a téren, amit aztán be is hoztak oda, hogy énekeltek, táncoltak, ezeket hagytam. Uh-huh. Hagytam, hogy játszanak, keressenek játékokat. Mindig elővettem egy újabb játékot, minden héten mindig új volt egy játék, elővettem egy csocsót, vagy mit tudom én, sakkot is például, és akkor ezeket szépen fokozatosan bevezettem, és elkezdtek ezzel játszani, és akkor mellette egymással elkezdtek foglalkozni, aztán néhány ilyen buzgó volt, aki elkezdett nekem segíteni, akkor azt meg is erősítettem, szépen lassan próbáltam hozzám való viszonyt.
Ez egy dinamika kialakult úgy körülötted.
Igen, azt próbáltam, hogy tök egyedül vagyok, hogy sok-sok ember között is ilyen semmi segítség, azt kellett kitalálnom, hogy hogyan tudok belőlük segítőket is teremteni, meg a feladatokat is ellátni. Igen, senki nem
általában együttműködőket.
Így van, aki partnerek, mert én nem vagyok, ott is kell játszani, ott is fontos az, hogy figyeljenek valakire. Azt rájöttem, hogy ezen a helyen csak akkor működik valami, hogyha mindenkire figyelnek. Ha nem figyelnek, azonnal felcsattan a feszültség, egymásnak eshettek is.
A figyelem az nem egy ellenőrző kontroll volt, hanem csak az odafigyelés?
Csak az odafigyelés, semmi más nem volt. Hogyha nem figyelnek oda, azt hiszem otthon is ez az életük. Ez volt az életük, hogyha megkérdezték, hogy van, nincs-e kedve játszani, tudom én, akkor már is partner volt, első pillanatra azonnal ugrott, és élvezte azt, hogyha vele valaki foglalkozik, vagy beszélget, hogy viccelődünk, vagy valami mást. Nagyon érdekes volt ez a légkör, és nagyon jól éreztem, hogyha ez nem történik, akkor egyszer csak felcsattan a feszültség, itt vagy ott, mint egy ilyen kis, mit tudom, avartűz a mezőn, hogy fellobbant, tehát ez volt az én rendező elvem, és nagyon jó hangulatú napokat teremtettem. Mindig az volt az fontos, hogy aznap jól érezzék magukat. Aznap azt tegyék, amit szeretnének, és az, hogyha beszéltek magukra, azt szerettem.
Ez nagyon izgalmas, és ez átadható, hogy tapasztaltad ez a magatartást? Tehát, hogy ők is ilyen megfigyelővé rájuk, már a többiekre figyelővé váltak-e, vagy azért mindig ők voltak a központban ezek a fiatalok? Vagy
egyike másik, ahogy próbált velem barátságot kötni, meg tetszett neki, az próbált utánozni. Uh-huh. És akkor próbált ilyeneket átvenni, nem kértem, meg nem is mondtam ilyen feladatokat senkinek, de azt láttam, aki nagyon segített.
Spontán módon.
Spontán működött, aki például sokat segített, odaadtam a játékot, légy szíves, te vidd ki, mert ugye a raktárból elővettük, mert egy csomó dolgot mindig elzártam.
Mutasd meg nekik,
úgy. Igen, mutasd meg, hogy te már tudsz játszani, és nagyon érdekes volt, mert egyike másik ezt nagyon lelkesen csinálta, de senki nem kapott többlet szerepet. Tehát arra vigyáztam, hogy jó ide, senki ne kapjon szerepet. Olyat, hogy amitől nem biztos, hogy tud jól bánni.
Homogén korosztály volt, vagy differenciált?
Meglehetősen hasonlók voltak, azt hiszem, jól emlékszem, 13-14-től nem értek meg a 20-at, tehát a kettő között. Tehát ilyen 5-6 éves, hogy is mondjam, évek, idő, hogy hívják ezt ilyen?
Ciklus
volt, igen.
És akkor... Tehát ez eltartott egy ideig, de egyszer csak azért már kellett, nyilván kifele is elvárás volt, de hát talán magad fele is, hogy valami szervezettebb dolgokat, nem lebecsülve ezzel az eddigieket, tehát hogy valami kívülről hozott dolgot, vagy nem.
Ez mindig belülről indult a dolog. Ha telítődtek, elfáradtak egy játékban, előjöttek a durvaság, a feszültségek, megjelentek egyébként olyan alkalmi vendégek is. Az állandó visszatérek mellett megjelentek alkalmiak, vagy az ő életükben is voltak kisebb nagy konfliktusok, és muszáj volt strukturálni. Azt elkezdtem a napokat strukturálni, egy újabb szobát kinyitni.
Tehát másnap volt a profil az egyik és a másik napnak, erre gondolsz?
Így van. Volt úgy, hogy mindig minden héten egyszer nyitottam egy másik szobát, például visszacsuktam, attól függ. Például volt egy olyan dolog, hogy azt hallottam, például szeretnek a cigány gyerekek zenélni, meg játszani, meg énekelni, és azt is hallottam, hogy valakinek ellopták a cuccát. És akkor én otthonról elhoztam a mikrofonomat, meg a magnómat, és akkor ezek csináltak rá zenét. Bementek egy külön szobába, Még 5-6-an, és akkor elkezdtek ott zenét csinálni. Olyan számokat csináltak, abból lett aztán később a Romszom zenekarnak az alapzenekara, azokból a srácokból, akik itt találtak új számokat például, tök aranyos.
Cigány srácokról beszéltél, de ez nem azt jelenti, hogy csak cigányok jártak.
Nem. Ez szépen nem is látszódott egy jó ideg, hogy cigány, nem cigány. Ezek együtt csipészkedtek ott a sarkon. Nem is számított, hogy ki a cigány, ki nem. Nem zavarta őket egymást. Hát az igazság, hogy, hogy egymás barátai voltak, egymás sorstársai voltak ilyen módon. Egy csomó cigány gyerek nehezen tudott magyarul, de az se zavarta őket tulajdonképpen. De egyébként kollektív egyik se tudott nagyon jól írni. Tehát néha azt szoktam poénkodni, hogy ír le a neved és megüthetsz, és totál biztonságban voltam, mert és láttam olyan személyigazolványt, nem azért mondom, hogy a személyigazolvány, tudod, az, amit a Bródy János is megszokott énekel, ez a hagyományos személyigazolvány volt akkor, tehát, és arra viszem az aláírás, ott X volt és Y, tehát vagy ilyen, ott bejelölt valaki egy ilyen lelhoz volt a személyigazolványos.
Mit tapasztaltál, hogy ebben akkor, hogy voltak-e sajátos jellegzeteségei az ő műsorunknak, persze most az ő viselkedésünknek, persze most mondtam már néhány ilyen dolgot, de hogy lehetett-e elmélyültebben beszélni, vagy egy-egy témát lehetett-e előhozni?
Hogy de mindig, amikor
jöttek, kívülről hozhattál-e valamit?
Hozták a barátaikat, hozták a testvérüket, néha eljöttek az apák, anyák, például előbb vagy utóbb, hogy próbálták megnézni a gyerekük, mit szeret. Uh-huh. És akkor ebből mindig lettek történetek, akkor sztoriztak, akkor előbb vagy utóbb én is elkezdtem már programokat hívni, ott, hogy lekössem, legyen profilok.
Milyen félet mondják?
De valamit. Például egy kedvencünket talán te is ismert, azt a híres embert, tudják, Zombori Ottó például.
Hát Csillagász.
Csillagász, igen, akiről azért volt.
Kézzel foglalta őket?
Zseniális volt az az ember. Az verset mondott a nekik, szóval
vetített,
hadonászat, mindenféle dolgot csinált, elképesztő volt.
Elvarázsolták.
Álltam a hátul a sarokban, amit előbb beszélt az Otto, és arra emlékszem, mellettem egy ilyen cigányasszony, egy nagy terebélyes, beöltözött, egy népviseletben lévő cigányasszony. Pont így van, így mondta az öreg apám is, mondta, hogy megerősítette tulajdonképpen az Ottót.
Akkor még nem az amerikai holdra szállásról beszélhetett, mert azt az öreg apjára nem nagyon hivatkozott.
De Ottót nagyon szerették a másik világban, és a nem cigány gyerekek is, mert a motorosok is imádták, mert ugye...
Tehát akkor motorosok is voltak.
Voltak ott motorosok is, mint a rocker kezdeményezések, akkor még nem volt igazán rocker ebben a világban.
Ugye emlékszem, hogy filmklub volt.
Ó, sok
milyen
minden
típusú filmet? Tehát, hogy
az később lett, aztán csináltam.
Nem művészfilmeket, hogy Marcel Carnét vetítettél nekik, vagy
Ancsó Miklós. Előre szaladtunk egy kicsit elő, vagy utóbb ugye elégedett, tehát azok a hagyományos játékeszközök kevesek voltak, a programok kevesek voltak, ugyan hívtam egy-két jó fejt, a Berki Tamást, vagy sok mindenki mást.
Zenélni,
programokat csinálni, de ezek nem voltak jók, és aztán itt találtam egy olyan gondolat, egy művészeti kísérletet találtam, aminek szerencséje, hogy volt egy, akkor tehát egy politikailag nem túl népszerű Orfeó Báb együttes talán, akit
Margot István is társa,
igen, ők
is oda jöttek a házba
előadni? Én hívtam meg őket, mert annak idején őket kirúgták mindenhonnan, és egy nagyon értékes művészeti csoport volt, és meghívtam a házba csinálni egy csomó dolgot. Ott próbálhattak, készítették el a darabjukat, és csináltunk művészeti programot. Festettek a gyerekekkel, báboztak, csináltak nekik előadásokat is, tehát egy művészeti csomagot indítottam el, ami ebből állt, aztán volt egy filmes dolog, itt Szirtes Andrissal csináltam, egy ilyen filmtörténeti sorozatot volt, a brüsszeli 12, meg ilyeneket vetítettünk le nekik, eszméletlen izgalmas volt, ahogy nézték, ilyen 16-os filmre vetített, 16-os ki kellett hozni ezt a filmet, elég macerás volt, és sok remek filmet itt a Letört Bimbók, a Pudovkin anya, Dobzsenkó föld, Eisensteinnek a filmét, szóval sok olyan filmet vetítettünk, ami eszméletlen.
Ezek tipikus szovjet filmek egy része.
Hát, de a Homokasszony az nem, az koroszabas.
Meg hát a szovjet filmben is nem devalválólag mondtam, mert hát az eredeti
hát
szovjet filmben fantasztikus.
Hát a Patyomki Páncélos az szerintem minden filmes filmtörténet magáinak tulajdonítaná, tehetné.
Nem filmesztétikai sorrendet állítunk össze, csak hogy itt hirtelen játszottunk a szavakkal. Szóval, hogy a film az valójában egy olyan műfaj volt, amelyik megragadta őket.
Igen, film is volt, akkor képzőművészet is volt, voltak szobrászok, báboztak is, sok volt. Tehát csináltam ilyen komplex dolgot. Azért volt érdekes, mert ugye a Margot Báb Színháza az olyan volt, a Orfeó, egy absztrakt báb volt. Tehát nem is a hagyományos bábot, hanem egy absztrakt bábot, hogy is hívják, gyorsan akartam mondani. Tehát ilyen absztrakt darabokat adott, és kipróbálták a gyerekekkel. És a gyerekek helyzetlenül
vették.
Tehát,
hogy sokkal elvonatkoztatóbb volt, mint amilyen egy báb.
Képesek voltak a gyerekek megtanulni olyan művészeti jeleket, amit később használhatnának. Tehát ez volt az érdekes benne, sőt, ennek a hatására festettek, és csináltunk meséket, és közben kézzel festettek. Tehát az volt a fontos, hogy ecsetet, semmit nem használtunk, hanem kézzel, és valami eszméletlen gyönyörű képeket is csináltak a srácok, és nagyon jól vették ezeket a művészeti természetű dolgokat, és ez mind arról szólt, hogy előbb vagy utóbb felszabadítsuk. És ezt hoztam egy másik
csapat. Miről felszabadítani?
A saját maguk történeteiből, mert azt jelenti, hogy ennek a címén ugye aztán még a roma zenéhez kapcsolódott, hogy akkor tehát hívtam a Berki Tamást, akit nagyon megszerette ezt a helyet, mert ugye a legelőször megérkezett oda hozzánk, elővette a kis gitárját, és ugye a haknit, ahogy mindenütt csinálta, lenyomta nálunk is, a picki kockákkal, meg mindenfajta számokat nyomott, és azóta meglepetésre, hogy kikapták a kezébe a gitárt, és visszacsináltak neki egy műsort. Szóval egy ilyen, ugye, ahogy estén szokták, ugye csináltak ilyen kis kultúrbulit, és aztán tetszett a Tamásnak, és meghívtam őket, akkor csinált egy afro táncszázat, akkor a 70-es években indult egy ilyen profi zenészekkel, és azt a zenét odahoztam.
És ez rokonította őket valahogy?
Igen, az afro zene az kifelszabadította a saját dalamaikból. Tehát ők igazi roma számokat csináltak afro hatásra. Tehát olyan módon egészen nagyon fura volt, nem tudom megmagyarázni igazából, majd egy zenész egyszer el fogja magyarázni, hogy mi történt velük, de a vadonat új számokat írtak, és meglendültek azok a kedvek, amit a zenekarnál a zenélésre és a dalok kitalálására szólt. Érdekes.
Tehát ott már új cigányzenei felvételek, vagy új cigányzenei produkciók.
Új autentikus zenét csináltak, közszerve demagóg, vagy egy béna dolog, de teljesen újakat. Például a Simmi, akkor Bipara, akkor az kisegérnek hosszú farka. Szóval ezt tanultuk például, azt előadták, nyomták például.
Andis, picit most beszéljünk arról, hogy te hogy élted meg ezt közben, miközben ezt csináltad, mert hogy te egyrészt egy intellektuális felkészültséggel rendelkeztél, egy olyan klubból jöttél, ahol ami Budapest egyik talán az ország egyik legmenőbb klubja volt, bár nagyon erősen tudott a környezetére, mindenféle szociális környezetre is figyelni és tekintettel lenni. És közben te magadban is egy új foglalkozást kezdtél el már profi módon, egyre profi módon csinálni, sőt, hát még tanultad is tovább. Szóval te hogy élted meg ezt az időszakot? Neked feszültség volt, vagy zavar, vagy mint hal a vízben úsztál?
Én úgy szoktam, hogy én szerencsés ember vagyok, mert piros betűs munkájaim voltak, és a Kozák tér ilyen volt. Tehát azért felfedező is volt. Tehát nem csak azért volt érdekes.
Piros betűs?
Piros betűs, ünnep. Az történt benne, amit én szerettem volna, mert mindent kipróbálhattam, erre mindenképpen partnerek voltak. Semmilyen fajta feltételt nem...
Na jó, de olyat próbáltál ki, és abban voltak partnerek, amiben partnerek tudtak lenni, tehát hogy neked tekintettel kellett rájuk lenni, tehát te neked meg kellett haladni önmagadat.
Hát, rengeteg új dolgot találtam ki, hogy ott pont a gyerekek segítségével. Kedvencem a mozgóplakát, csak hogy elmondjam
ilyen
nekem. Mozgóplakát, azt tudod milyen?
Nem.
Az emberek nehezen olvasnak, és ezt neked is mondom, hogy egyszer ránézünk egy plakátra, soha többet nem olvassuk el, mert elolvastuk akkor is utoljára. Ahhoz, hogy azt szeretnéd, hogy újraolvassák, ahhoz meg kell változtatni kicsit ezt a fajta vizuális élményt. 10 centire odébb kell tenni, nem többet. Azt kell csinálni, 10 centiméter elviszed odébb, meg utána odébb.
Ugyanabban a teremben.
Ugyanazon a helyen, arra a helyre, csak kicsit elmozítom a plakátot, már értik a szöveget, emlékeznek rá. Nagyon furcsa, ez egy vicces ilyen manipulációs technikának is lehetne használni, megmozdította, már működött. Csináltam olyan kísérleteket például, hogy ezek mindig, amikor megérkeztek a klubba, a székeket sorba rakták. És aztán, hogy dobálták egymást, meg mindenféle dolgot csináltak, én félkörbe tettem a székeket. Először visszarakták, azt előbb-utóbb beleültek, és elkezdtek beszélgetni. Tehát a szék, a tér elkezdett visszahatni rájuk. Ilyeneket csináltam. Sok érdekesség.
Ez a proxemika annak idején meg is jelent.
De hogy kedvencem az, amikor ugye...
Híres könyv, ami ezzel foglalkozott.
Elmentünk kiadóba, például a kiadókba, szereztünk remitendákat.
Könyvkiadóba,
remitendákat, amiket már bezúztak volna. Kaptunk jó sokat, több száz könyvet.
De minek kérted?
És fölraktuk a polcokra a könyveket. Azt mondtuk, hogy ebben a világban nem olvasnak, könyveket fölrakni az maga a kulturális intervenció. Mindenesetre ott voltak a könyvek szépen sorba, és érdekes volt, elloptak könyvet. Egyet-kettőt. Mondom, szuper, ezt ellopják a könyvet, az teljesen jó, akkor már értékes a dolog. És kitoltam velük, mert láttam ablakon keresztül, hogy viszik el. Ugyanazt a könyvet, hogy a raktárban volt belőle, ugyanazt a könyvet visszaraktam egy másikat. És arra voltam kíváncsi, hogy a lopós, amikor meglátja azt a könyvet, akkor zavarba kerül, és tényleg zavarba került, hogy most elvittem, vagy nem vittem. Teljes bizonytalanság volt.
De ezeknek a úgynevezett lopásoknak a jelentőségét csökkenthetjük, tehát hogy nem lett ennek hosszú kitárgyalása, meg minden. Tehát nem foglalkoztatok az elemeléssel, vagy az eltulajdonítással.
Nem. Ezt a részét hagytam. Ebben a részében
szabad lopás volt.
Szabad lopás volt ilyen módon. Egyébként az lett volna a könyvek sorsa, hogy hogy kidobják, és egyiket, másikat tényleg bele is lapoztak, tehát nem azért mondom. Aztán utána akkor állítottam le a dolgot, amikor rájöttem, hogy egyiket, másikat elviszik a kocsmába becserélni sörre, akkor azt mondtam, hogy itt a program leáll.
Én egy történetet mesélek el veled, ugye azt mondtam a bevezetőben, hogy mi egy kerületben egymás mellett, egy hasonló intézményben dolgoztunk, és egyszer mentem valamiért hozzád, mert mondtad, hogy segítsek már vetítőgépet, vagy nem tudom mit bevinni a központba, és valami kocsival toltuk, és egyszer csak azt láttuk, hogy az egyik házban óriási üvöltözés van, egy apa a lányával, vagy nem tudom ki kivel, ott nagyon üvöltött, és akkor hát mondom, Andis, hát ezt nem mehetünk most itt az emel mellett, menjünk oda, és akkor mondtad, hogy nem kell oda menni. Ők ezt maguk között elintézik nekik, az ő életükben ez egy mindennapos dolog. Ez nekem egy nagy tanulság volt akkor, hogy nem a cserbenhagyás és nem a gyávaság és nem a közömbösség pusztán, ami ilyenkor a döntésben az embert vezérelheti, amikor azt mondtad, hogy hagyjuk őket, és aztán egy picit tovább mentünk, és már hallottam barátságos hangokat, meg ilyen átölelt egyik a másikat. Tehát, hogy ezek a tanulások, nyilván te ezt nem otthonról hoztad, hanem ott figyelted meg, vagy tanultad, és jöttél rá magad.
Hogy mondjak egy példatörténetet, ugye Rákospalotán vagyunk, egy földes út, árkok, egyebek, és egy ilyen vasárnap délután, ugye egyszer-kétszer elmentem, például meghívtak egy családhoz, ugye, mert a gyerekek ugye úgy nőnek fel, hogy nincsenek otthon, és kellett egy kicsit a szülőkkel átbeszélni, hogy nincs attól nagy tragédia, hogy a gyerek nem jár minden esetben haza, mert amit otthon tanult, az gyakorolja a barátai között. Szóval érdekes kis beszélgetés volt a szülőkkel, de mentem vissza a klubba.
A szülő értekezletre, vagy
családlátogatás, ilyesmi volt. Nagyon finoman főztek, hogy nagyon jó volt. Na mindegy, és aztán mentem be a klubba, és akkor láttam a földes úton, ugye futott egy ilyen cigány atya, ugye egy cigány férfi, ugye hagyományos bő inkben, ugye rámás még csizma is volt rajta, konya bajusza, futott. Mögötte az asszony, ő is csak egy be volt öltözve, kezébe egy kaszával, ugye?
Tehát kergette?
Kergette oldalt, ugye mind a két helyen a házakban, itt már kikonyolkodtak az emberek, hogy itt most emberhalál lesz, mert az asszony ordított, hogy meggyilkollak. Ugye ezt mondta, és a kaszával futott utána. És félelmetes volt ez a látvány, hogy az ember akkor megőrül, hogy itt most valami csúnya dolog lesz. És a gyerekeik az árokparton repülőztek, meg homokoztak, ilyeneket csináltak. És végig gondoltam a dolgot, szerinted azok a gyerekek, akiknek a szülei bántják egymást valóban, nem veszekednek, ott a gyerekek tudnak egykedvűen játszani, mert szerintem nem. Itt a gyerek, ha lefordítottuk a jelentet, az arról szólt, hogy büdös disznó, elittad a konyhapénzt, vagy valami veszekedés volt, mi meg azt láttuk, hogy itt valami gyilkosság fog történni, mert az inger ekkora különbséget jelentett. A gyerekek biztos, hogy szóltak volna, jeleztek volna, ha valóban kell félni, és ott nem kellett félni.
Tehát nekik ez egy természetesnek mondható.
Hát lehet, hogy természetes, erős inger teli volt, belegondoltam az azt, hogy léphetett volna gyorsabban, és akkor utolélte volna.
Hát ez szándékos volt.
Mind a kettő egy ilyen kicsit ilyen nagyon demonstratív, igazi színházi jelenet
kísérletek volt. És ezeket a történeteket nagyon izgalmasak egyébként, ezzel akár hosszabban is foglalkozhatnánk, de én egy kicsit visszaterelném a Kozák tér történetére. Tehát te végig, amiket mondtál példákat, azok tulajdonképpen többnyire cigány, vagy cigányokkal nagyon szoros kapcsolatban lévő magyar, ott lakó magyar, vagy nem cigány fiatalokkal, családokkal történt. És el is terjedt az irodalom, illetve hát a szakirodalomban, vagy a szakmai körökben, hogy a Kozák tér egy cigányklub, és te most is, mikor erre a beszélgetésre jöttünk ide be a stúdióban, mondtad, hogy ez nem cigányklub akart lenni, csak a nyilvánosság, vagy a külvilág húzta rá ezt a jelzőt.
Ez így van.
Na most akkor mi a helyzet?
Hogy igen, volt egy klub, ugye amikor elindult a Kozák tér, akkor egyetlen egyet mondott a főnököm, hogy ott lesz egy klub, úgy hívják, hogy Romszom cigányklub. Most ugyan nem működik, mert éppen kiszúrták a bőgősnek a szemét, de ne nyugtalankodja, ez fog majd működni, mondták
ezt
így.
Ezt a kerületi művelési központból helyezték oda át ezt a
igen, kört, oda ezt az egész klubot, és azt a klubot már korábban indították, ugye a kékiskolában tanítottak annak idején Csoli Darőce Jóska.
Lila iskola,
és akkor, Lila, de ott volt egy kísérleti iskola lényeg, egy cigány osztályokat indítottak, és ennek a folytatásaként a Csokonaiban létrejött ez Romszom klub, ami a kulturális művészeti típusú feladatokat betöltve próbálta behívni az ott élő cigány embereket, és ugye a nem kínos volt, mert a Csokonaik nem tetszett neki, és kirakták hozzám. És akkor tehát az nem is igazán működött, és akkor megjött a Csoli, már hozzám, hogy most akkor jött a klubba, és akkor lett egy napjuk, amikor minden nap az ő napjuk volt, akkor még nem is volt
semmi. Minden héten ugyanaz a nap az övék.
Ugyanaz a nap az övék, akkor volt egy kifejezetten nekik szóló nap. Persze mindenki szabadon bejött, de akkor cigánykodtunk egy kicsit.
Akkor innentől egy kicsit a beszélgetésünkbe adjunk ennek hangsúlyt, hogy hogy a Szabó Andrásról szól a rév, vagy mondja el a kozáktéri ifjúsági ezt történetet, de itt egy nagyon fontos szereplő Csoli Daróczi József, aki egy ebben az időben végzett, előbb képesítés nélküli, aztán képesítésre rendelkező tanító volt, és aki nagyon erősen, kulturálisan is és közösségileg is bekapcsolódott, rányomta a bélyegét az itteni munkátokra, vagy legalábbis kollégád volt.
Tehát,
hogy
Csoliról.
Csak annyit, hogy bejött egy új szereplő, aki kulcs szereplő volt ebben a kozáktéri életben.
Igen, és neki is új szereplők voltak az ott lévő cigány gyerekek. Aha. Tehát ugye ő egy idősebbekkel összeállított klubról volt szó, még a Csokonaiban, ott meg azzal találkozott, hogy valóban cigány gyerekek vannak közel, meg nem védekezhetett. Ráadásul a gyerekek zenéltek is, ugye, mint ahogy meséltem is neked itt a Magnóra egyebeket, szívesen zenéltek. Úgyhogy ez a társaság, az ott lévő kis cigány gyerekek lettek később a Romszom alkotó tagjai.
Romszom, az a cigány vagyok?
Cigány vagyok, ember vagyok, így ember, lehetne fordítani,
igen,
mert...
Igen, ezt jelentette igen, ez a szó, mert ennek még más miatt is mindjárt jelentősége lesz. Tehát a saját zenekarukat, mint a Beatles meg a Rolling Stones a maga helyén, azt Romsomnak nevezték.
Sőt, hogyha elég időnk lenne hosszabban el is mesélném, csak most megidézem, hogy volt a régi zenekar idős emberekkel, és jöttek ezek a fiatalok, akik nálunk csibészkedtek és zenéltek, ezek egymással párbajoztak.
Volt tehát ugyanaz a zenekar először kétféle korosztályból
állt. Két zenekar volt egy jó ideig, a régiek meg az újak. Újak már keresték a helyüket, és ezek egymással párbajoztak. Igazi művészeti párbaj volt, aminek a végén eldőlt, hogy ki lesz a zenekar.
Tehát az eredeti, az idősebbek, a régiek, ők egy kicsit ilyen, ha jól emlékszem, akkor egy kicsit a hagyományos magyar nóta, meg ilyen magyar dalokhoz hasonló.
Nem tudom, de igazából irányíthatatlanabbak voltak. Tehát ezek az fiatalabbaknak lehetett instrukciót adni, lehetett segíteni, lehetett kérdezni, be lehetett vonni, tehát kicsit rugalmasabb voltak. Az öregek azok tudták, azok nekik ne szóljanak bele, és a csolék se tudtak azokkal úgy bánni, mint például ezekkel a fiatalokkal. Sokkal izgalmasabb volt velük a közös élet. És ezeket a fiatalokat aztán eléggé nagy ambíció is kísérte, mert ugye ezek aztán akartak szerepelni. Sőt, nagyon rossz volt az egész Romszom működése, mert amint megjött egy vendég, akkor azonnal szerepeltek. Aha. És idézem azt, amikor ugye Berki Tamást úgy fogadták, hogy visszacsináltak egy műsort, szóval nekik ez egy természetes volt, hogy egymással játszunk, zenélünk, mindenféle dolgot csinálunk, és így is alakult a Romszom zenekar egy jó ideig. Aztán mondom, elmentek szereplőbe, egészen eljutottunk a Ki mit tudik, ahol aztán ugye föl is lépték. Szóval az a helyzet, hogy az a Romszom, ami volt, az egészen másik Romszom lett. Ugye jöttek a hagyományos cigány kultúr emberek ilyen módon a Péli Tamástól, a Lakatos Mennyírten át, de ilyen, hogy Szegő László, Kovács Józsi, szóval sok figura megjelent annak a történetben, amik aztán később reprezentánsa volt a roma kultúrának, ami ugye eléggé sokat fejlődött akkor tájt, és akkor kezdett el bontakozni. De igazából a klubban ők vendégek voltak, ők a hétfő, nem tudom milyen napon volt a cigányklubban, nem emlékszem rá, akkor ők jöttek. De a többi napon is ott voltak a cigány gyerekeink, akkor másnap motoros klub volt, vagy ifi klub, vagy valami volt, mindig adtunk nevet, valami profi.
De azok is
azon is ott voltak volt. Időnk, persze, akkor nem ők voltak a favorit, akkor motoros dolgozott.
Aznap beszéltünk. Nem volt zene.
Volt zene, csak nem úgy. Tehát
nem
akkor,
az volt a középpont.
Akkor elhalkítottuk őket, hogyha közben valaki beszélt például.
Na hát ez azért fontos, mert tulajdonképpen egy új kultúra is, nem tudom, hogy új-e, meg hogy én ennek most szakértő módon ragadom-e meg ezt a kérdést, de hogy valójában a cigányzenének egy új áramlata jelent meg, amelyik egyrészt az autentikus cigányzenéhez kötődik, másrészt mégiscsak friss zenéket és friss dolgokat hoz bele, ami egészen máig is marad, hogy nagyon izgalmas a ma már a cigány.
Kétféle szempont volt ebben, szerintem ebben a zenében. Egyik, hogy hagyományos zenei gyökerei voltak, aminek a zenéinek a történetét, és úgy tetszik a motivumait, azt ott őrzik az öregek. Uh-huh. És az volt az érdekes, hogy akkor ezek a fiúk, lányok, ezek igazi erős kapcsolatban voltak a szüleikkel, és próbáltak velük sokat beszélni, tehát ez a kapcsolat lehetett, másrészt pedig ezek a fiúk már önállóak voltak.
Meghaladták bizonyos.
És ő értelmezésükben próbálták az autentikus zenét megcsinálni, vagy megalkotni, tehát új számok születtek. Aha. Ez később aztán több más zenekarban is megjelent, és ez az úgynevezett autentikus cigányzene, az akkor tehát azért még ugye új elemekkel született. És aztán később ugye elbulvárosodott, meg mindenféle dolgok történtek vele, de az a zene az igazi, hogy kikerekedett, nem tudok jobb szót mondani. A Csolival erről sokat is beszélgettünk, hogy mekkora feladatuk lennének a akkori cigány értelmiségének, mert az a baj, hogy a cigány kultúra az nem írásbeli kultúra. a szóbeli kultúra az akkor tartható ébren, hogyha ápolják, ha kérdezik az öregeket, ha megismétlik a meséiket, hogyha azokat a zenevilágot, mozgást és egyebeket megpróbálják idézni, újra teremteni és újra alkotni. Tehát igen, hogy jelentősége volt a gyerekeknek, hogy ezeket a zenéket próbálták tulajdonképpen átvenni és megismételni. Tehát, és ugyanakkor arról beszéltünk, hogy ezeket föl kéne venni, rögzíteni. Uh-huh. És Csolival mindig arról beszélt, hogy mekkora adóssága van annak a világnak, hogy ezeket a régi nagyszerű dolgokat nem tudták rögzíteni.